Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, a párt parlamenti frakció vezetője. A beszélgetést hétfő délután 2 órától rögzítjük, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Július végén népszavazási kérdéseket indítottak el a természetes tavak melletti köztulajdonban álló strandok ingyenességéről, az ilyen strandok területén történő építési és változtatási, valamint elidegenítési tilalomról, és néhány napja azt jelentették be, hogy összegyűlt a 100 000 aláírás. Hol tart az ügy most?
Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Valóban népszavazási kezdeményezéssel éltünk, hiszen azt tapasztaltuk, hogy hiába a lakossági felháborodás, hiába az ellenzéki pártok sok-sok akció és figyelemfelhívása szabad vizeink strandjai érdekében, ez a mai hatalmat abszolút nem zavarja abban, hogy például a Velencei tónál egy szakasz szabastrandot értékesítsen, ott építkezést engedélyezzen. Abszolút nem zavarja a nemzeti együttműködés rendszerét ez a sok-sok tiltakozás, hiszen folynak az építkezések a Balatonparton. Sorra halljuk azt, hogy milyen trükkökkel igyekeznek megszerezni azokat a közös kincseinket, szabad vizeinket, annak a partját, ami, hát mi úgy gondoljuk, hogy minden magyar számára hozzáférhetővé kell tenni, és éppen ezért fordultunk ehhez az eszközhöz, a népszavazási kezdeményezéshez, hogy döntsön a választópolgár, döntsenek a magyar emberek arról, hogy állítsuk meg ezt a folyamatot. Azt kell, hogy mondjam, hogy óriási nagy a támogatottsága ennek az akciónak és ennek a javaslatcsomagnak, hogy egy petíciót is indítottunk, az ott haladta meg a több mint 100 000-et az aláírások száma, de szeretnénk, hogyha népszavazás lenne ebben az ügyben. Pont a mai napon dönt majd a Nemzeti Választási Bizottság a kérdéseinkről, nincs nagyon kétségem, hogy fognak dönteni, de megyünk tovább, tehát a kúriához is, ha kell, akkor újabb kérdéseket fogunk benyújtani. Meggyőződésünk, hogy ami a Balatonon történik, a szabad vizeinknél történik, az szimbolikusan mutatja, hogy mi történik Magyarországon, hogy a NER lovagok, a NER oligarchái hogyan veszik el a közös saját érdekükben.
Fekete-fehérnek látják a természetes vizek melletti beépítések ügyét, vagyis az egyértelműen rossz. Azért kérdezem, mert az is nagyon tud rossz lenni, ha egy partszakasznak szemmel láthatóan semmilyen gazdája nincs, és az csak pusztul.
Ugye jelenleg vagy magántulajdonban vannak ezek a szakaszok, vagy önkormányzati tulajdonban. Ugye azt mondjuk, hogy több támogatást kapjanak az önkormányzatok ahhoz, hogy ezeket a szabastrandokat, partszakaszokat olyan minőségbe tartsák meg, ami alkalmas arra, hogy a magyar emberek ki tudják pihenni magukat. Mi azt szeretnénk elérni, ha valaki lemegy a Balatonra, akkor ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy lemegy a partra és nem tud fürdeni. Sajnos ennek a veszélyét látjuk, hogy más szabad vizeinknél is, a Fertőtónál, ami zajlik a Velencei tónál, de különös vonzalma van a NER lovagoknak a szabad vizeink irányába, ezt ki akarják sajátítani, mi pedig ezt meg akarjuk állítani.
Az önkormányzatok mit szólnak a kezdeményezéshez? Ha valami be van építve, abból elvileg nekik bevételük kell, hogy keletkezzen, iparűzési adó, stb. Ez egy jelentős tétel szokott lenni egy balatonparti településen.
Így van, ez szerintem a helyi adóbevételeiket nem is érinti, akár az iparűzési adó, akár az idegenforgalmi adó tekintetében. Mi azt mondjuk, hogy ha ez a népszavazás sikeres, akkor az állam kompenzálja az önkormányzatokat a belépő díjak tekintetében. Ugye maga az akció úgy indult, hogy a belföldön maradás az egy olyan javaslat volt, nem csak a miniszterelnök részéről, hanem a szakemberek részéről is, ami abba az irányba terelte a magyar embereket, hogy itthon pihenjék ki magukat, itthon töltsék el a szabadságukat. Mi pedig tettünk egy olyan javaslatot, hogy hát ha már ilyen nehéz helyzetbe kerültek munkavállalók, nehéz helyzetbe kerültek a magyar emberek, akkor legyen lehetőségük ingyen fürdeni a Balatonban. Nem egy olyan nagy kívánság, azt gondolom, de hát ebben sem volt partner a mai hatalom. És azt mondjuk, hogy ha bevételkiesés van, akkor hogyha jut pénz külföldi foci akadémiákra, ha jut pénz a Budapest-Belgrád vasútra, akkor 100 milliárd forint értékben, akkor jusson pénz az önkormányzatok kártanítására. Azt tudom mondani, hogy melyik önkormányzat hogy áll hozzá, hát nyilván a fideszes vezetési önkormányzatok nagyon nem értenek egyet a javaslatainkkal, viszont ismerünk olyan civil szerveződéseket a Balaton parton ott élő lakosok által létrehozott civil szervezeteket, akik támogatják azt, hogy minél több helyen lehessen szabadon és akár ingyen igénybe venni a Balatont.
Országos népszavazást próbálnak szervezni, arra tekintettel, hogy a Balaton az egy nemzeti ügy?
Ez egy teljesen egyértelmű, hát ahogy mi mondjuk, és szerintem nagyon sok mindenki így is érzi, én magam is, családom is, baráti köreim, és talán minden magyar ember, hogy a Balaton mindannyiunké, ez is a jelmondata az akciónknak, egy olyan közös kincs, amit eddig szabadon használhattunk. Nyilván voltak eddig is építkezések, voltak eddig is fizetőstrandok. Mi azt mondjuk, hogy szabjunk határt. Ugye ez a népszavazási kérdés másik két kérdése erre vonatkozik, hogy ne építsék már be teljesen a Balatont, ne sajátítsák ki maguk számára, hanem legyen hozzáférhető mindenkinek.
Hogy lehet összefésülni a Balaton partján élők érdekét a miénkkel, akik egy évben két hetet töltünk el ott? Mert a mostani koronavírus járvány az első szakasz azért ezt az érdekellentétet világosan megmutatta.
Igen, ez általában turisztikai célpontoknál előfordul. Ugye nagyon sok vita van a budapesti kerületekbe is, hogy nagyon sokan mennek egy-egy kerületbe kikapcsolódni, szórakozni, rengetegen mennek, és idén is nagyon sokan mentek a Balatonra nyaralni. Nyilván az ott élők egy jelentős része azért ebből él, tehát a jövedelmének, az ott élők jövedelmének egy jelentős részét az adja ki, hogy turisták mennek oda. Meg kell találni ezt az egyensúlyt. Az a folyamat, amit látunk, hogy kisajátítja a nemzeti együttműködés rendszer a saját nemzeti tőkés osztálynak, vagy nem is tudom, hogy hívják magukat, ez az ott élőknek sem kedvez. Hadd hivatkozzak egy konkrét esetre, Balaton-Aliga, ahol ugye a volt pártüdülőt megszerezte a NER lovagok csoportja, Mészáros Lőrinc, és azzal kezdték most, hogy lezárták azt az útvonalat, ahol az aligaiak le tudtak menni strandolni, ahol ott volt egy korábbi megállapodás, hogy ők le tudnak menni. Tehát az ott élőket is a mindennapjaikban, illetve az ott élő kikapcsolódásában is akadályozva annak, hogy lejussanak a partra. Ez a konkrét eset is azt mutatja, hogy ezt meg kell állítani, meg kell találni a harmóniát, és természetesen az ott élők érdekét is figyelembe kell venni, de minden más magyar érdekét is, akik pedig ott szeretnének kikapcsolódni.
Hogyan képzelik el a fejlesztéseket egy sikeres népszavazás esetén, ami ilyen korlátokat állít föl? Az ingyenesség az a legritkább esetben szokott kedvezni a fejlesztési kedvnek, ami egy ilyen vállalkozói magatartás szokott lenni.
Ugye, ahogy mondtam, három kérdésből áll ez a mi kezdeményezésünk. Az egyik a szabad strandok fennmaradásáról és a strandok ingyenességéről szól. A másik kettő pedig a most szabad strandként működő partszakaszoknak a védelméről. Itt is meg kell találni az egyensúlyt, és meg kell találni azt, hogy az a nagyon erőteljes igény, amit mi is tapasztaltunk, az érvényesülni tudjon. Aki jár a Balatonon, az láthatja, hogy éppen eléggé beépült már a Balatonpart, de gondoltam, hogy mondtam, a Velencei túra is vonatkozik, a Fertő túra is vonatkozik. Itt mi szeretnénk, hogyha ez a folyamat most megállna, és inkább arra kellene koncentrálni ezek a szabadstrandok, hogy ön is fogalmazott, megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak az odaérkezők számára. De hát nyilván mi azt mondjuk, a fürdés legyen ingyenes. Tehát a szolgáltatásokért ezután is fizetni kell, az ételért, italért, szállásért, vagy ha olyan szolgáltatást vesznek igénybe, ami a kikapcsolódás segíti, azt mi nem mondjuk, hogy legyen ingyenes, hanem mi azt mondjuk, ami Nyugat-Európában nagyon sok helyen így van a tengerpartoknál, hogy oda megy valaki, és fürdeni ingyen tud. Mi csak ezt kérjük, hogy lehessen a Balatonban ingyen fürdeni.
Fürdeni ingyen tud, de mondjuk széket meg napágyat bérelni,
van, hát azt már természetesen az már szolgáltatás, az persze, hát egy piacgazdaságban, amiben élünk, az természetesen a szolgáltatások azokat meg kell fizetni. Mi azt kérjük, hogy legalább ez a része, hogy fürödjön az ember a Balatonba, ez legyen ingyen.
A víz akkor ezek szerint nem egy szolgáltatás, az jár mindenkinek.
mi azt szeretnénk, hogy igen, járjon mindenkinek, és természetesen az állam kötelessége, hogy a Balaton vizét óvni kell, a természetet, környezetet óvni kell, de megnézzük, hogy ezeknek a kérdéseknek azt a részét, ami a változtatási tilalomra, a beépíthetőség korlátozására vonatkozik, akkor ennek van egy környezetvédelmi vonatkozása is. Azért nem lehet túlterelni sem a Balatont, mert az megbosszulja magát, az elronthat egy egész szezont, hogyha a vízminőség olyan szinten romlik, úgyhogy a vízminőség megóvása is legalább ennyire fontos. Komplex ügy, nehéz ezt három kérdésben összezsúfolni, mi igyekeztünk és igyekszünk ebben az akciósorozatban minden szegmensét bemutatni a Balatonnak, de leginkább arra rávilágítani, mert ahogy mondtam, egy szimbólum a Balaton és a szabadvizénk, hogy ez történik az országban is. Amit meg tudnak kaparintani a NER lovagok, azt megkaparintják. Mi ennek szeretnénk most azt mondani, hogy állj, ennyi elég volt.
Más kérdés. Augusztus 13-án pártelnöki találkozót tartottak az ellenzéki együttműködés pártjai, és a 2022-es országgyűlési választásokra való felkészülésről az egyeztetést megkezdték. Meddig jutottak?
Óriási nagy jelentősége volt, én így ítélem meg ennek a találkozónak, hiszen hát majdnem két évvel ezelőtt ki tudtuk azt mondani, amit 2018-ban az MSZP már akkor próbált elérni, hogy minden választókerületben egy kihívója legyen a Fidesznek. A rabszolgatörvény kapcsán egyik felszólásomnál mondtam ki azt, hogy egy az egy ellen, és ez a módszer tud működőképes lenni ebben a választási rendszerben. Ezt az önkormányzati választások bebizonyították, hogy ezzel lehet sikert elérni, és ebben most meg tudtunk állapodni, hogy mind a 106 választókerületben közös jelöltjeink lesznek, akiket vagy tárgyalásos úton, vagy előválasztás útján fogunk kiválasztani. Ez egy nagy eredmény, hogy már nem arról fog szólni majd az utolsó pár hónap, hogy kikinek a javára fog visszalépni, hanem már így indulunk neki. A másik, ami nagyon...
Ebben meg is állapodtak, hogy ebben 106, egy.
Így van, ebben megállapodtunk. És ami legalább ennyire fontos, az pedig az, hogy abban állapodtunk meg, hogy közös programot fogunk írni, közös programot fogunk ajánlani a magyar választók felé. 6 párt hosszú évek vagy évtizedek után eljutott oda, hogy talán létrehozhatjuk a nemzeti minimumot, amit olyan sokszor szoktunk mondani, hogy milyen jó lenne egy nemzeti minimum, hogy ez mindenki tartja magát, és hosszú évtizedeken, választásokon átívelő minimum programja lehet egy országnak. Láttunk erre rengeteg példát, ugye nagyon sokszor szoktam hivatkozni Németországra, ahol kormánykoalíció vezeti most már évek óta az országot, ott is megvannak azok a sarokpontok, amelyekhez mindenki tartja magát, mi ezt szeretnénk elérni, és nagyon fontos, hogy a választópolgárok lássák azt is, nem csak az, hogy hogyan állapodnak meg az ellenzéki pártok, ki indul, mely körzetbe, hogyan, mint egyezünk meg, egy lista lesz, két lista lesz, hány lista miniszterelnök, hanem azt is lássák, hogy milyen Magyarországot ajánlunk a választópolgárok felé. Mi MSZP-sek arra fogunk törekedni, hogy ebben a közös programban minél több szociális elem legyen, minél több baloldali programelem, gondolok itt a bérlakásépítésre, gondolok itt a nyugdíjak felzárkóztatására, a munkavállalói jogoknak a helyreállítására, megerősítésére, a szakszervezetek megerősítésére. Mi nagyon szeretnénk ezeket majd viszont látni ebben a közös programban, de nyilván lesznek ebben nem csak baloldali értékek, lesznek konzervatív, vagy akár liberális értékek is. Az a lényeg, hogy minden olyan egyetértsünk benne, és egy olyan koherens alternatíva legyen a nemzeti együttműködés rendszerével szemben, amire a választópolgárok azt tudják mondani, hogy igen, egy ilyen országban akarunk élni.
Maradva még mindig a technikai részleteknél, ha jól értem, akkor ha megy a tárgyalásos út a 106 közös jelölt kiválasztásánál, akkor ott nem kell előválasztást csinálni. Ha valahol valamilyen nézeteltérés van, akkor ott érdemes megmérni egy előválasztással, hogy kit akarnak az emberek?
Az előválasztás egy nagyon fontos politikai innováció, nem is az MSZP is a Párbeszéd volt úttörő annak idején, mikor a főpolgármester személy jelöltnek kiválasztásában, a jelölt személynek kiválasztásában ezt az utat választottuk, és az bizonyosodott be, hogy nem csak arra jó, hogy rendezzen egy vitát, hogy ki a legesélyesebb jelölt, hanem arra is, hogy mozgósítani tudtuk az ellenzéki szavazókat, meg tudtuk mozgatni őket. Annál komolyabb kampányeszköz nincs, hogy arra ráveszük a választót, hogy elmenjen valahova, és ott tegyen valamit. Ez egy nagyon fontos kötődés, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak személyek azok, akik kiválasztása történik, hanem egy adott választókerületben, adott választókerületre vonatkozó program, egy elképzelés is versenyezhet egymással. Tehát amellett, hogy a legalkalmasabb, legtámogatottabb jelölt lesz a Fidesz kihívója, amellett megmozgatjuk az ellenzéki szavazókat. Mi azt mondjuk, hogy ott érdemes tárgyalásos úton rendezni ezt a kérdést, ahol már megválasztott képviselője van az ellenzéknek, azokban a választókerületekben.
Magyarán nyertesen nem változtatnak.
Mi ezt fogjuk javasolni. Nyilván az is egy ugye amire ez megtörténik, egy két és fél három éves munkát is értékelni kell, hogy az megválasztott képviselő teljesítette a választói elvárásokat, ezt is, ugye ezért fog majd róla tárgyalni, de azt gondolom, hogy aki 2018-ban, akkor még nem volt meg ez az együttműködés az ellenzéki pártok között, de tudott nyerni, ott nehezen kérdőjelezhető meg, hogy ők újrainduljanak az adott választókerületben.
Kézben tudják-e tartani az együttműködő pártok az előválasztás intézményét, magát? Mi van, hogyha egy csoport azt mondja, hogy nem a pártok által ajánlott jelöltet szeretné közös jelöltként látni, hanem bedob egy teljesen újat, amelyik egyik párt sem akar igazán, és az előválasztáson ő nyer. Elképzelhető.
Maga az előválasztási rendszer egy központilag szervezett folyamat lesz. Ebben igyekezni fogunk olyan szabályokat, mi legalábbis ezt képviseljük, olyan szabályokat alkotni, ahol lesz lehetősége elindulni olyan személyeknek is, akik mondjuk nem tagjai valamelyik pártnak, de az adott választókerületben elismertek, támogatottak, és az ellenzéki szavazók benne látják a megoldást és a változást.
De akkor a pártok jelöltjei hoppon maradhatnak.
Ez is előfordulhat, viszont ahogy Budapesten is történt, lesz egy közös értéknyilatkozat, amit minden jelöltnek alá kell írni, el kell fogadni a szabályokat, mert ugye minden ilyen verseny az akkor tud működni, ha mindenki elfogadja a versenynek a szabályait, és itt majd a listaállításnál lesz nagyon fontos, hogy nem szabad egy szavazatot sem elveszíteni, hiszen tudjuk, hogy ez a választási rendszer úgy működik, hogy a győztes után is jár kompenzáció, bármilyen furán hangzik, de a Fidesz egy ilyen rendszer dolgozott ki, és nem veszíthetünk el szavazatot. Tehát az alapjavaslat az arról szól, hogy bárki indul civilként, nem pártakként, ott neki nagy valószínűséggel föl kell vállalni egy párt támogatását, hogy az a szavazat, amit ő kap, akár nyer, akár nem nyer, az ne vesszen el a változást akarók számára, tehát az is érvényesül majd mandátumban.
Hogy látják, meddig kell megcsinálni a megegyezéses folyamatot ahhoz, hogyha nincs valahol megegyezés, akkor még egy fair előválasztást meg lehessen csinálni, és ne kelljen kapkodni a választás előtt?
A mi javaslatunk az arról szól, hogy évvégéig állapodjunk meg a részletszabályokba. Fektessük le azt a menetrendet, ami alapján, amit mindannyian elfogadunk, és amely alapján tudunk tovább menni, és már szervezni akár az előválasztási folyamatot. Nyilván 2021 arról szól majd, hogy kiválasztjuk a jelölteket, és hadrendbe állítjuk az egész ellenzéki választási struktúrát, rendszert. Én szeretném, hogyha a program is, tehát legalább a program elemekben már évvégig meg tudjunk állapodni, arra a programra is lehet szervezni majd az előválasztási folyamatot, és legeslegkésőbb 2021 őszére legyenek meg a jelöltek, hogy legyen meg az a fél év, vagy talán több mint fél év, amikor már csak a kampányra lehet koncentrálni.
Milyen sorrendben kell a jelöltekben megállapodni, vagy őket előválasztással kiválasztani? Miniszterelnök jelölt, nagyvárosok, városok, vidék, vagy fordítva. Mi ennek a logikája?
Ezt meglátjuk majd, hogy a tárgyalások során melyik metódust fogjuk választani. Én mindenképpen arra fogok törekedni ezeken a találkozókon, megbeszéléseken, hogy évvégig állapodjunk meg ennek az ütemtervébe, menetrendjébe, tehát már akkor tudjuk, hogy melyik választókerületbe szervezünk előválasztást, melyikben nem szervezünk előválasztást, és jövő évben pedig hajrá, neki fogunk állni, és szervezzük az előválasztásokat.
Miniszterelnök jelöltben mikor kell megállapodni, hogy annak értelme legyen? És ne arról szóljon a kampány, hogy még mindig nincs miniszterelnök jelöltje az ellenzéki összefogásnak.
Ugyanezt tudom mondani, mint az egyéni választókerületek tekintetében. Én nagyon szeretném, ha évvégig megállapodnánk, hogy hány lista legyen, a mi javaslatunk az, hogy egy lista legyen, és meg kell állapodnunk abban, hogy közös miniszterelnök jelöltet fogunk indítani, és én nagyon bízom benne, hogy akár már tavasszal, tehát jövő tavasszal, 2021 tavaszán már előválasztásokat tudunk tartani, vagy miniszterelnök jelölt tekintetében, vagy egyéni jelöltek tekintetében, de ahogy mondtam, legkésőbb ennek 2021 őszére le kell zárulnia.
Az, hogy egy lista, az azt jelenti, hogy egy közös országos listának kell felelnie az ellenzéki együttműködésben résztvevő pártok támogatásával?
Igen, ugye ebben van némi, azt tudom mondani, eltérő gondolkodás. Sokan úgy gondolják, hogy ha egy közös lista van, és azon vannak olyan személyek, akik egy párt támogatóinak nem szimpatikusak, akkor azt taszíthat. Én nekem az a meggyőződésem, és kutatások is ezt alátámasztják, hogy önmagában az a történet, hogy mi együtt vagyunk, hogy együtt küzdünk, együtt adunk alternatívát, egy vezetőnk van, közös jelöltjeink vannak, egy listánk van, ez önmagában hozhat annyi plusz szavazatot, ami ezt kompenzálja. Én mindig föl szoktam hívni a figyelmet, hogy 2018 után volt egy kutatás, amely azt mutatta ki, hogy körülbelül 150 ezer választópolgár azért nem ment el szavazni 2018-ban, mert nem látta ezt az együttindulást, és nem látta a közös fellépést. Mindenki abban állapodtunk, és mindenki abban érdekelt, hogy olyan megoldást találjunk, ami a legtöbb szavazatot hozhatja. Tehát ebbe azt mondom, hogy még lesznek tárgyalási fordulók, de én azt szeretném, hogy évvégig ezt is zárjuk le.
Van arról mérésük, vagy politikai megérzésük, hogy a listát vezető miniszterelnök jelöltet vezetőként a listán szereplő összes párt elfogadja-e, vagy sem? Tehát magyarán, ha ott egy Momentumos van, akkor azt a DK-s meg a Jobbikos elfogadja? Vagy ha ott egy DK-s van, akkor azt a Jobbikos meg a Momentumos elfogadja vezetőjének?
Ahogy mondtam, a játékszabályokat be kell tartani. Tehát nyilván, aki benevez erre a folyamatra, akár jelölt, akár párt, annak vállalnia kell, hogy a győztest elismeri. Mi eddig mindig tartottuk magunkat ehhez, tehát a Magyar Szocialista Párt azt a vezetőt fogadja el, aki az előválasztásokon a legtöbb szavazatot kapja, elfogadva ezzel a választópolgárok döntését. Tehát a mi részünkről ezzel nem lesz probléma, de azt kell önnek mondom, hogy a többi párt részéről sem, hiszen a fővárosban is megvolt az előválasztás második fordulója, egyértelmű volt, hogy Karácsony Gergely kapta a legtöbb szavazatot, és mindenki be is állt mögé, és együtt közösen küzdöttünk, és meg is hozta az eredményt.
Karácsony Gergellyel ezen a választáson már mint miniszterelnök jelöltként nem számolhatnak. Gyurcsány Ferenccel sem számolhatnak. Ezt komolyan veszi ezt a két kijelentést?
Nézze, ez mindig nagyon izgalmas, már így jó, majdnem, ahogy mondtam, kitől a választás.
Saját mint, maguk mondták.
Hogy a miniszterelnök jelöltről beszélgessünk. Először is meg kell állapodni a keretekben. Én nagyon bízom benne, hogy az évig megtörténik, és ott onnantól kell majd a jelöltségről beszélni, onnantól kell mindenkinek véglegesen nyilatkozni, hogy vállalja, nem vállalja ezt a jelöltséget, és akkor kezdődhet a küzdelem.
De honnan vesznek jelölteket, ha ez a két emblematikus figura mai állapot szerint nem vállalja?
Hát van olyan politikus, aki pedig vállalja.
Ki az?
Hát ugye már be is jelentette, aki egy ilyen előválasztáson elindulna, lesz jelöltje, azt gondolom, a többi pártnak is. Nem véletlen, hogy amíg ezek a szabályok nem kerülnek lefektetésre, addig senki nem akarja megnevezni a saját jelöltjét, de ahogy ön is mondta, ugye nyilván a Karácsony Gergely volt már az MSZP Párbeszéd Szövetségnek miniszterelnök jelöltje, ő nem készül erre a megmérettetésre, de ha el fogunk oda jutni, akkor lesz jelöltünk, tehát lesz olyan jelölt, akit a Magyar Szocialista Párt támogatni fog majd az előválasztáson.
De az, hogy Karácsony Gergely nem készül erre a jelöltségre, ez azt is jelenti, hogy az MSZP azért szeretné, ha készülne erre a jelöltségre? Tehát ez egy eldöntött kérdés az MSZP pártelnöke fejében, vagy még azért még ott nem tartanak?
Nagyon sok mindentől függ. Mi természetesen elfogadjuk, tudomásul vesszük a főpolgármester úrnak a mai mondatait. Készülünk olyan forgatókönyvvel, hogyha ő kitart emellett az álláspontja mellett, akkor is lesz az MSZP-nek miniszterelnök jelöltje az előválasztáson. Nagyon fontos, és ezt kevésbé szokták kiemelni egy ilyen interjúnál, hogy mi ugye építünk egy baloldali zöld szövetséget a Párbeszéddel, tehát itt azért ebben lesz egyeztetés, szeretnénk ezt a politikát erősíteni, tehát ennek a baloldali zöld politikánk biztos, hogy lesz jelöltje.
Elnök úr, hogy fogja megoldani azt a feladatot, amikor a közös listára, ha lesz közös lista, nem fér föl minden emblematikus, régi motoros szocialista képviselő, akik nem egyéniben nyertek eddig sem, hanem a lista befutó helyein voltak. Lesz konfliktus.
Hála Istennek, ezt nem nekem kell megoldanom egy személyben. Mindig ki szoktam hangsúlyozni, az MSZP demokratikus párt, erre megvan a megfelelő belső döntéshozatali mechanizmus, ugyanúgy, ahogy a jelöltállításnál eddig helyi szervezetek fognak javaslatot tenni, az megjárja a belső szervezeteinket, és a végső döntést az MSZP válaszmánya fogja kimondani.
Szétterítik a felelősséget?
Nem, ez mindig is így volt az MSZP-n belül, tehát mindig a végső szót vagy a kongresszus, vagy a válaszmány, tehát egy testület mondta ki, és a végső döntést így hoztuk meg. Ennek a folyamata még messze van, azt kell, hogy mondjam, mert nyilván meg kell állapodnunk abban, hogy hány lista lesz, mi az a cél, amit mi ezen közös listán szeretnénk elérni, ez is még tárgyalásoknak a kérdése, de nálunk a belső döntéshozatal ez így fog megtörténni. Én ahogy nyilván szeretném, hogy mind az előválasztáson, mind pedig a listás helyeknél minél több baloldali politikus nyerjen, legyen a Fidesz kihívója, erre fogunk törekedni, de az előválasztás azt gondolom, hogy a legnagyobb mérföldkő a megmérettetésben. Lehet, hogy olyan megállapodás születik, hogy majd az előválasztás követően fogunk listát állítani, tehát nyilván az is egy fokmérője a pártoknak a támogatottságában, hogy előválasztáson hogy szerepeltek a jelöltjeik. Tehát ez még talán azt mondom, a listán való személyek megnevezése az a legkésőbbi feladat lesz majd, tehát előtte még az előválasztásra készülünk. Mi mind a 106 választókerületben úgy készítjük a helyi szervezeteinket, hogy előválasztásra készüljenek. Ennek a személyi infrastruktúra és hátterének megteremtését azt elvégeztük az elmúlt években, úgyhogy mi várjuk a megmérettetést, és jelöltjeink is lesznek.
De ott is kell előválasztásra készülni, ahol nyertes szocialista jelölt van, vagy nincs is most ilyen hely?
Ahogy mondom, ez a mi álláspontunk, hogy ahol már egyszer 2018-ban nyert egy ellenzéki jelölt, ez legyen akár MSZP is, vagy akár más pártból való, ott azt gondolom, hogy a választók egyszer már döntöttek a jelölt alkalmasságáról, és hát végig dolgozott 4 évet, tehát azt gondolom, megmarad.
Ott nem kell előválasztás.
És ahol pedig teljesen egyértelmű, hogy közösen találunk egy olyan jelöltet, aki elvállalja, hogy a társadalmi beágyazottsága olyan, ami nem indokolja, hogy előválasztás legyen, vagy akár a pártok nem is akarnak állítani ellenjelöltet, vagy a helyi civilek is azt mondják, hogy igen, ő a legjobb megoldás, ott sem tartom elkerülhetetlennek az előválasztás, de bárhol, ahol vita van, vagy több jelölt van, ott mi szeretnénk, ahogy mondtam, nem csak azért, hogy kiderüljön ki a legalkalmasabb jelölt, mert erre is szolgál az előválasztás, hanem hogy ez tulajdonképpen egy kampány folyamat is, ahol meg tudjuk mozgatni az ellenzéki szavazókat.
Ahol nem lesz időközi választás, és ha minden képviselő jól van, akkor nem lesz időközi választás, akkor az utolsó listás erősorrendet bemutató választás az európai parlamenti választás volt. Azóta csak pártokra nem szavaztunk. De ez messze van. hogyan fogják megállapítani a következő választás előtti párterő sorrendet, amikor közvéleménykutatások nem egyirányú adatokat közölnek?
Nyilván azért közrejátszik abban majd az ilyen erős sorrend megállapításnál, hogy ahogy mondtam, az erőválasztásnak az eredménye. Én azt gondolom, hogy az a legjobb olyan metódus, ami alátámasztja egy pártnak a támogatottságát. Volt önkormányzati választás, és ott is nyilván megvan, hogy melyik pártnak hány képviselője lett, hány polgármestere van, de az igazi megmérettetés az mégis, amikor közvetlenül kérjük ki a választóknak a véleményét, az ellenzéki szavazók véleményét. Tehát nekem meggyőződésem, hogy a listaállításnál sok minden szempontot figyelembe fognak venni a pártok, de az előválasztás lesz a döntő.
Állítanak-e a jelöltek mögé valamilyen tartalékjelöltet baj esetére, ha mondjuk egy nemzeti vámhivatali vizsgálat indul valamelyik jelölt ellen?
Ez egy nagyon fontos részletkérdés, köszönöm, hogy erre felhívta szerkesztő úr a figyelmet, ezzel is fogunk foglalkozni majd az egyeztetésben.
Megpróbálják a képviselőjelölteket, amennyire egy pártnak erre lehetősége van, lekáderezni? Hogy előfordulhat-e az életében ilyesmi?
Nyilván
lehetetlen vállalkozásnak tűnik, mert nem rendőrséget vár.
Tehát nem lehet mindenre felkészülni, ráadásul ettől a hatalomtól minden kitelik. Hát nézzük meg most ugye a borsodi, szerencsi, tiszaújvárosi választókeretben mit csinálnak. Ugye most megkérdőjelezik, hogy Jakab Péter a Jobbik elnöke, és éppen megpróbálják ellehetetleníteni, hogy ott az ellenzék közös jelöltje induljon. Ezekre igyekszünk felkészülni, nagyon komoly jogász háttere van az ellenzéki pártoknak is, de ugye a civil oldalon is nagyon komoly tudás halmozódott föl, de mindenre nem fogunk tudni felkészülni, de törekedni fogunk arra, hogy minden ilyen buktatót elkerüljünk.
Hogyan fogják elkerülni azt, hogy újból antiszemita kijelentést tevő jelöltet támogassanak pártként? Éppen ez a jelölt, akiről ön beszélt, meglehetősen világosan beszélt a nézeteiről.
Sokkal korábban, mint a jelenlegi jelöltsége, és azt kell, hogy mondjam, hogy, és ezt talán ebben a stúdióban is többször elmondtam, hogy a Jobbik nagyon nagy utat tett meg odáig, hogy most ott ül ennél a, nevezzük úgy, hogy kerekasztalnál, ahol a pártelnökök tárgyalnak. Nagyon sok bizonságát tette annak, hogy szakított ezzel a múltjával. Maga a jelölt is bocsánatot kért ezekért a korábbi kijelentéseért, de nem tolerálhatunk semmit a jelenben és a jövőben, hogyha ilyen kijelentés elhangzik. Ebben van egyetértés az ellenzéki pártok között is, de ahogy mondtam, egy 2018 előtti Jobbikkal valószínűleg nem jutottunk volna el odáig, ahol most eljutottunk. Azt pedig látni kell, hogy ebben a választási rendszerben, amit kialakított a Fidesz is, úgymond a maga érdekében működtet Magyarországon, itt szükség van a Jobbikkal való együttműködés, és ahhoz is, hogy a Jobbik ilyen sokat változott, erre is szükség volt, de résen leszünk, tehát ebben az a zéró tolerancia, amit meghirdettek az ellenzéki pártok, az ugyanígy fennáll, tehát ennek sok, ahogy mondtam, sok tanúbizonságát tette már a Jobbik, és nagyon bízom benne, hogy ez így is marad, hogy ett a múltja ennek a részétől teljesen határolódik és szakított vele.
Ön hisz abban, hogy egy ember a nézeteitől ilyen gyorsan meg tud szabadulni? Ezek meglehetősen zsigeri természetűek szoktak lenni.
Ezek Facebook bejegyzések voltak, a jól tudom, én annyira nem követtem nyilván a volt Jobbikos, vagy a Jobbikosok korábbi Facebook bejegyzéseit. A tettek azok, amelyek igazolják ezt. Nyilván figyeljük a Jobbiknak a politikáját, képviselőinek a politikáját. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok ügyben és nagyon sok esetben már, ahogy mondom, bizonyították, hogy ezzel a múltjukkal szakította.
Az MSZP és ön, mint pártelnök, nem tart attól, hogy egy ilyen együttműködés az a Magyar Szocialista Párt megnyilatkozási lehetőségeit, például cigányság vagy antiszemitizmus ügyében korlátozni fogja, mert azt fogja mindenki mondani, hogy hát az önök jelöltje.
Nem, abszolút nem korlátoz minket abban, hogy küzdjünk a rasszizmus ellen, nem fog minket akadályozni, hogy kiálljunk az emberi jogokért, kiálljunk a nők jogaiért, ezt most is megtesszük, és ez bármilyen körülmények között a Magyar Szocialista Párt meg fogja tenni.
Jó döntés volt ezt a jelöltet közösen támogatni?
Ez, a hat pártnak ez volt a döntése, szóba került egy korábbi polgármester is esetleges jelöltként, a megállapodás az ebben a jelöltben született meg. Minden ellenzéki párt megtesz mindent, hogy ez a választás sikeres legyen, legyen ellenzéki képviselő, de ahogy mondtam, ugyan Fidesz éppen most próbálja adminisztratív eszközökkel ellehetetleníteni, hogy ez az együttműködés ez összejöjjön. Ahogy mondtam, abban is megállapodtunk, hogy mind a 106 körzetben ezt a metódust fogjuk majd követni.
Hogyan fogják kezdeni a programok összehangulását? Bár nagyon kevés ember olvas Magyarországon pártprogramot, de mégis meg kell tenni, azt mondtam.
Én kicsit vitatkoznék ezzel, mert teljesen igaza van, tehát kevés ember van olyan, aki fölmegy az internetre és azt mondja, hogy én most pártprogramot szeretnék olvasni, de azért ennél sokkal többen vannak, akik például emlékeznek Karácsony Gergely főpolgármesteri programjára, arra a szociális, baloldali, zöld programra, ami nagyon sok esetben döntések is már követték, tehát programpontokat gondolok itt a környezetvédelmi, a közlekedés szervezési ügyekre, szociális ügyekre, amiről már a fővárosi közés, vagy akár a kerületek maguk is döntöttek. És Karácsony Gergely egy programot vitt és képviselt már az előválasztások során, majd a főpolgármesteri kampányban, tehát az ugyan legalább annyira fontos, és nyilván kampány arra van, meg maga a kampány időszak, hogy ezeket a programelemeket megismertessük a választókkal, legyen mondani való. Tehát azt látni kell, hogy a Fidesz ereje a sajnos abban volt az eddigi időszakban, hogy nem volt alternatívája. Tehát sok ellenzéki párt külön utakon, külön mondásokkal próbálta meggyőzni a választókat. Egyik sem tudott úgy megerősödni, hogy valódi kihívója legyen a Fidesznek. Az önkormányzati választások bebizonyították, hogy együtt viszont valódi kihívója tud lenni az ellenzéki oldal a Fidesznek, de az kevés, hogyha ezt mi technikailag összehozzuk, kell egy olyan Magyarország kép, ami azt mutatja, hogy egy győztes, az ellenzék számára győztes választás után ezt az országot lesz kikormányozza, és olyan program mentén, ami az emberek többségének az akaratát tükrözi.
Ha sikeres lesz az ellenzéki együttműködés az országgyűlési választáson, akkor minek bele annyi párt? Akkor nem elég egy párt?
Nézd, ahogy mondtam, ez a választási rendszer, ezt úgy találták ki, hogy az egy tömbbe lévő párt érdekeit, a Fidesz érdekeit szolgálja.
De tehát vannak ugye már pártokon átívelő mozgások? Nyilván ön is érzékelik, persze, hogy persze, úgy gondolják, hogy jobb lenne együtt maradni utána is.
Igen, igen, ez egy olyan kérdés, hogy és ezt tényleg meggyőződésre tudom mondani, hogy a sokszínűség, akár ha vitákkal is jár, az mindig jobban előre tudja vinni a közös ügyet, mint az egyoldalúság.
Tehát ezért voltak a Magyar Szocialista Pártnak platformjai. Jó, sokszínű platformjai.
Vannak platformjaink, mondjuk konzervatív platformja az nincsen, a jobboldali platformja nincsen a Szocialista Pártnak, de hogy mondani, hiszek abban, hogy most tényleg össze tudunk hozni egy olyan minimum programot, amibe visszaköszönnek olyan értékek, ami nagyon széles társadalmi rétegeknek is megfelel, ami tényleg megalapozza azt, hogy Magyarország tartós fejlődési pályára tud állni, megalapozza azt, hogy ez a torz társadalomfilozófia, ami most érvényes, hogy a kevesek kapnak többet, a többek meg kevesebbet, ezt meg tudjuk fordítani. Én az ellenzéki pártok részéről azt látom, ebben nagyon erős a közös akarat, baloldali pártként pedig nekünk egy alap, hogy ezen változtassunk, és egy olyan programot tudunk letenni, egy olyan együttműködést, ami kizárja, hogy ebben az országban még egyszer ilyen rendszer alakuljon ki, amit most élünk meg. Tehát én, ahogy mondom, hiszek a sokszínűségben, kevésbé az egyoldalúságban, és ahogy mondtam, ez persze sokszor vitákkal jár, de a vita az, ami előre viszi a folyamatokat, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy olyan programot tudunk bemutatni a választók számára, ami hiteles, egységes, és tényleg a jövő Magyarországának építéséről szól.
És egy választás után úgy képzelik, hogy a pártok szétülnek külön frakciókban építeni tovább a saját pártjukat, ki a magáit?
Én nagyon bízom benne, hogy koalíciós kormányzás lesz 2022 után, tehát ott azért egy kicsit más lesz a kihívás a most ellenzékben lévő pártok számára. Az, hogy külön frakcióba ülnek, ez több önkormányzatnál is megtörtént, és ettől függetlenül harmonikusan működik nagyon sok helyen többségében az önkormányzati együttműködés, tehát én nem látok abban problémát, hogy majd külön frakciókban, de koalíciós együttműködésben megy majd tovább 2022-ben a politikai munka.
Ha megcsinálják a közös minimumprogramot, akkor mi fogja megkülönböztetni a minimumprogramot elfogadó pártokat egymástól? Lesznek külön ízek?
Én azt gondolom, hogy most nem feltétlenül az lesz a cél, amikor eljutunk már ide, hogy a különbözőséget mutassuk be ebben az ellenzéki együttműködésben, inkább azokat a közös pontokat, amiben egyetértünk. Én azt szeretném, hogy az MSZP javaslatai minél hangsúlyosabban ebben megjelenjenek. A jogállamiság kérdéskörében nem látok egyáltalán vitát, hogy ezt helyre kell állítani, szabad demokratikus államműködést. Az, hogy egy esélyteremtő állam jöjjön létre a mostani protekcionista, tehát itt a protekcióval intéződő ügyek helyett legyen egy szociálisan sokkal érzékenyebb állam működés és kormány, ami a többséget segít és azokat, akiknek erre szükségük van, és a zöld fordulat, ami talán újdonságként hat az MSZP politikájában, bár eddig is volt, ahogy ön is mondta, platform és tagozatunk, akik ezzel foglalkoztak, de mi nagyon hangsúlyosan szeretnénk megjeleníteni. Ebben sem látok olyan nagy különbséget az ellenzéki pártok programjai között. Most elindul egy programegyeztetés, és meg fog születni az a közös ajánlat, amit a választók elé fogunk majd terjeszteni, bemutatni. Mi pedig azon fogunk dolgozni, hogy ebben minél több szociáldemokrata baloldali programelem legyen.
A Magyar Szocialista Pártnak megerősödik a zöld vonulata, akkor az nem az LMP-ből fog megerősödni. Mi lesz szegényekkel?
Ugye a Párbeszédre építünk egy szövetséget, ami ugye az ő politikájukban is nagyon sok baloldali elem van. Nagyon helyesen ugye az LMP visszatérve egy kicsit a gyökerekhez képviseli a zöld politikát, de nem zárja ki, hogy az LMP-nek legyenek akár baloldali javaslatai, mint ahogy az sem, hogy nekünk legyen zöld politikával kapcsolatos javaslatai.
Mindenkinek mindenféle lehet?
Mi nyilván ebben vagyunk érdekeltek, hogy ez a baloldali zöld politika erősödjön, és valóban eljussunk odáig, ahogy mondta, egy esélyteremtő államnál, hogy ne csak, tehát legyen esély a megélhetéshez, a tudás megszerzéshez, legyen esély egy egészségesebb élethez, de nem utolsó sorban legyen mindenkinek esélye tisztább környezethez.
Milyen javaslatokkal készülnek az iskola kezdés után várhatóan romló járványhelyzetre?
Ugye nekünk már az első hullámnál is megvoltak azok a javaslataink, amelyeket benyújtottunk a parlamentre. Sajnos azt láttuk, hogy valamit megfogadott a kormányzat, valamit nem, például hogy az egészségügyi dolgozók egyszeri juttatását azt elfogadták, de már a szociális ágazatban dolgozókét nem. De azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok intézkedés a kormánynak elkésett volt, itt a munkahely megmentés tekintetében, a gazdaság fenntartása tekintetében nagyon szomorú számok jönnek most, ugye a költségvetési hiány, a negyedéves GDP zuhanás, ez mind arra mutat, hogy ez a válságkezés hiába propagálja sikerként a kormányzat, azért annyira nem volt sikeres. Mi fenntartjuk továbbra is azt, hogy ennek a védekezésnek az emberekről kell szólni, azoknak egy rajtuk kívülálló okok miatt segítségre van szükségük. Biztos, hogy nem az oligarchákat kéne menteni, biztos, hogy nem a Mészáros Lőrinc beruházásait kell rengeteg közpénzzel kitömni, hanem a munkavállalókkal, nyugdíjasokkal, kiszolgáltatott emberekkel kell foglalkozni. Maga az, hogy most majd milyen korlátozó intézkedések lesznek és hogy lesznek, ebben nem volt, azt gondolom, különösebb vita az ellenzék és a kormány között. Az, hogy a védőfelszerelések ott vannak-e, eljutnak-e most időben, fölkészült-e az egészségügyi ellátórendszer a második hullámra, ezzel kapcsolatban is sajnos vannak kétségeink, hiszen ez egy teljesen friss hír, hogy több ezren hagyták el az elmúlt évben az egészségügyi ellátórendszer dolgozók, tehát azért vannak félelmeink. És megint az alapkövetelésünk, hogy a sikeres válságkezelésnél az őszinte nyílt kommunikációs beszéd az az egyetlen egy helyes út. Hogyha mi, a kormány megint sikerpropagandát akar erre építeni, akkor megint nagyon sokan bajba kerülnek, mert mi arra fogunk törekedni, hogy azok a javaslatok, amelyeket korábban megfogalmaztunk, azt most fogadja meg a kormányzat, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván mi annak szurkolunk, hogy minél kevésbé kerüljenek nehéz helyzetbe emberek. Ugye kezdődik az iskola, ugye már maga a miniszterelnök is elismerte, hogy nagyon sokan kiestek az oktatási rendszerből, elvesztek az ellátás tekintetében, hiszen sem internetük, sem számítógépük, sem tudásuk nem volt arra, hogy a digitális oktatásban részt tudjanak venni, de semmilyen intézkedést nem látunk, hogy ezen a helyzeten hogy kellene javítani. Nekünk erre is volt és van javaslatunk. Ahogy mondom, bízom benne, hogy ezeket a javaslatokat most megfogadják.
Ugye az első hullámtól már vagyunk annyit távolságra, hogy egy higgadt mérlegelést lehet vonni. Mit tanult az ellenzéki Magyar Szocialista Párt az első hullám alatti politikai viselkedésből, tevékenységből? Milyen tapasztalatot vontak le ebből?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy ha mi valóban ellenzéki együttműködésről, ellenzéki egységről beszélünk, akkor ilyen válsághelyzetben is érdemes jobban együttműködni, és talán az együttműködésben van több erő, tehát ezt ebben az időszakban is erősíteni. Volt egy olyan tapasztalatom ebben a politikai időszakban, hogy minden párt saját magát próbált ebbe reflektorfénybe érzni a saját javaslataival, még akkor is, hogyha ezek átvették egymást, de külön-külön kevesebb eredményt tudtunk elérni, mintha közösen léptünk volna föl. Tehát itt majd, ha a második hullám során megint kialakul egy gazdasági, szociális válság, akkor amit én tanultam, hogy sokkal több közös kezdeményezésre lesz szükség.
Kormánnyal való együttműködés az elképzelhető, vagy ez egy politikai képtelenség, még válsághelyzet idején is?
A nézőpont kérdés, hogy most akkor egy ellenzéki párt együttműködik a kormánnyal, vagy nem, mert ahogy mondtam, tettünk egy javaslatot, hogy kapjanak egyszerű 500.000 forint juttatást az egészségügyi dolgozó, kormány eldöntötte, hogy így lesz. Most ez együttműködés, vagy nem együttműködés? Vagy ugye még a Fidesz nagyon nem akarta bezárni az iskolákat, de volt egy hétpárti egyeztetés, ahol az ellenzéki pártok egységesen, erőteljesen léptek, hogy be kellene zárni az iskolákat, akkor a Fidesz úgy elfogadta ezt az ellenzéki javaslatot. Ez együttműködés, vagy nem együttműködés? Tehát ez nézőpont kérdése. Nyilván mi szeretnénk, hogyha minél több javaslatunkat elfogadnák. Ez pedig mégiscsak azt mutatja, hogy az ellenzék és a Magyar Szocialista Párt sem úgy állt ez a járványkezeléshez, hogy minden tagadott, minden szembefordult volna a kormányzattal. Az tény is való, hogy korlátlan ideig tartó, korlátlan felhatalmazást nem kívántunk adni ennek a kormánynak. Ez a jövőben sem fog megtörténni, de az, hogy javaslatokkal bombázzuk a parlamentben a kormányzatot, ami az emberek problémáinak megoldásáról szól, ebben egy egységesebb fellépés kell.
Tehát ha még egyszer az első szakaszhoz hasonló felhatalmazást kér a parlamenttől a kormány, akkor azt nem fogják megadni.
Ha még egyszer mondom, elképesztő messzeségbe mentünk el, hogy jöjjön létre egy egységes döntés, hogy legyen egy egységes döntés, legyen egy egyhangú szavazás a parlamentbe, egy határidőt kértünk, hogy legyen egy határidő, amíg ez a felhatalmazás tart. A Fidesz nyilván politikai indokok miatt ezt nem volt hajlandó elfogadni. Ha most benyújt egy ilyen javaslatot, bár most ugye már módosította a törvényeket, hogy a ilyen parlamenti felhatalmazás nélkül is teljes mozgásteret tud magának biztosítani, de most lesz egy ilyen javaslat, amiben lesz egy határidő, és nyilván ebbe a felhatalmazásban nem fér bele, hogy valakinek a jogait csorbítják, és számunkra elfogadható tartalommal van, akkor mi ezt fogjuk támogatni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy korlátlan ideig tartó felhatalmazást nem.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakcióvezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Ilis László felelős szerkesztő vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet!